Szeretettel köszöntöm Önöket ismételten itt a Szavária Egyetemi Központban, Németh Norbert nyitott előadással az apám. A Kicsoda Krisztus címmel útjára indított tavaszi szemeszter, harmadik előadására kerül most sor. Az előző két alkalommal a történeti Jézuskéről és Jézus személyéről hallottunk. A mai előadás témája, amelyben nagyon stílusosan a Jópásztor vasárnap utáni hétfőn kerül Isten sor, Jézus májítható műve lesz. Át is adom a szót az atyának.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy szépen eljöttek. Szép számban a kitartóknak is, akik már ennek a fél évnek a harmadik előadásán vannak, az újakat is köszöntöm. Éppen valakinek fogalmaztam meg, nem baj, hogy valaki csak a végén vagy a közepén kapcsolódik bele, mert hát remélem, hogy önállóan is megállnak az előadások, és hogy így is megvan a maga értelme. Most már a harmadik előadás óta ezt a képet vetítem ki itt a legelső kockaként. Kicsoda Krisztus, picit olyan súlykolósan, meg újra visszatérve, hogy el ne felejtsük a kérdést, kicsoda Krisztus. Olyan kérdés ez, amivel akar vagy akaratlanul összetalálkozunk, hogy vallásalapító, reformer, vagy egy olyan személy, aki egy biztos célt, utat mutat, vagy a kultúrának egy része, vagy legalábbis ennek a kontinens kultúrájának egy fontos eleme lenne Krisztus, vagy egy hittal lecke, vagy egy történeti személy. Erre keressük a választ, kicsoda Krisztus. Az első előadásban, amit ebben a fél évben tartottam, történeti szempontból néztük meg. Aztán megnéztük az evangéliumi beszámolók alapján, hogy kicsoda Jézus, mit tudunk az ő személyéről. Most így a rákanyarodva a finisre, ma megnéznénk, mit is tett Jézus, Krisztusnak a művére figyelnénk. Ha Jézusnak a személyéről beszélünk, akkor a teológusokat egy picit köti az a szabályrendszer, amelyek fogalmakat jelentenek, definíciókat. Egyszerre segítenek, egyszerre irányítanak, meg el is igazítanak bennünket, meg néha be kell vallani azt is, hogy le is korlátozzák az embert a régi definíciók, a dogmák, a meghatározások. Amikor Jézusról beszélek, az ő művéről, akaratlanul is, öntudatlanul is, önkéntelenül is azt a Krisztus képet fogom megeleveníteni, remélem, hogy bennem él, amire az életem, a hivatásom épül. Az átlag ember azonban Jézusról nem a dogmatika könyvekből, nem a Szentírásból informálódik, hanem újságból, online, internetes felületekről informálódik. És ez nem is baj persze, csak hogy ott nem biztos, hogy mindig az az információ van. Néha a szenzáció vezeti azoknak a tollát, akik ma újságban, a népszerűbb sajtókban publikálnak Jézus személyével kapcsolatosan. Hogy kicsoda Jézus, igazából annyiféle választ lehetne adni, ahányan vagyunk. Egy újságíró nyilván Jézus életéből a szenzáció érdekli, ami akkor el lehet mondani, hogy na valami nem egy hétköznapi dolog történik ott Jézus körül. Amikor valami jó cikket lehet belőle, szóbeszédet lehet továbbadni. Persze Jézussal kapcsolatos, Jézus személyéhez kötődő pletykák is érdeklik nyilván újságírókat, akik manapság cikkeznek Jézusról. Egy-egy megtalált holtengeri töredék lelet beindítja az újságíróknak sokszor a fantáziáját, és kerekednek belőle, hol tudományos, hol áltudományos írások. A regényírót már nem annyira a szenzáció, hanem sokkal inkább a fantázia irányítja. Valójában igazából egyre kell neki a Jézus személy a regényírónak, hogy felhasználja a saját gondolatainak a kifejtéséhez. Vagyis nem arról van szó, hogy Jézus személye alakítaná regényírót, vagy formálná gondolatait, hanem sokkal inkább arról, hogy használja Jézus saját ötleteinek, gondolatainak, tanításainak a népszerűsítéséhez. Egyébként ezért is van olyan nagyon sok Jézussal kapcsolatos regény a világirodalomnak a színpadán. A történész inkább a dokumentumok érdeklik, amit archiválni lehet, amit össze lehet gyűjteni. Az ő munkájukat nyilván segítik a régészek, kutatóknak a feltárásai, eredményei, amire jutnak. De mégis csak a történész is az az ember, akit végül is nem érint meg Jézus személye, mert a csodáival nem tud mit kezdeni. Azt nem lehet történeti szempontból archiválni egy feltámadást, azt nem lehet történetileg bizonyítani, ha pusztán csak a történelem megszokott eszközeit nézzük. Viszont mi történik akkor, és itt lenne igazából az egész előadásnak az izgalma talán, ha rájövünk arra, hogy mi történik akkor, amikor egy újságíró, amikor egy regényíró, amikor egy történész hinni kezd, hitre ébred. Hát az egy óriási felfedezés, amikor valaki a maga tudását új irányba állítja, vagy új lendületet kap, úgyis mondhatnám, feljebb kapcsol az újságíró, a regényíró és a történész. Még el lehetett volna játszani mindenféle foglalkozás, hivatás és betöltött állás kapcsán, amit itt a kedves hallgatóság soraiban a jelenlévő képviselnek, de most legyen ennyi elég bevezetésnek. Kicsoda Jézus? Remélem, hogy ezeknek az előadásoknak lassan összeáll majd az értelme, és talán megvilágosodik bennünk valami. Néhány nappal ezelőtt Mohácson vettem részt egy konferencián, ahol felnőtt megtérőkkel foglalkozókat képeztünk, és egyik előadó társam az egyik szünetben egy érdekes élményét osztotta meg velem, és hát gondoltam, hogy mindjárt tovább is adom, mert hogy rám nagy hatással volt. Egy kortárs magyar szerzőnek a darabját nézte meg Budapesten még ebben az évben, tehát nem több évtizeddel ezelőtt, hanem idén januárban Budapesten az egyik színházban, kicsi kamaraszínház, kortárs magyar szerzőnek a darabja, amelynek igazából a fő történése egy halálesethez kötődött, egy édesapának a halálához, amely történést másképpen dolgozott föl a apának a lánya, és másképpen a feleség. A lányban egy óriási változás történt. Az előadó társam, hogy elmondta, döbbenetes volt látni, gyönyörűen előadták, hogy a lány egy új úton indult el azzal, hogy rádöbbent apja halálán keresztül, hogy nem érünk itt örökké a Földön. Új feladatot kapott többek között, hogy ne a fájdalommal, ne a gyászsal törődjön, ne csak arra koncentráljon. Az új feladat elsősorban az volt neki, hogy az édesanyját segítse, aki nem ugyanazon a ponton, ugyanabban a helyzetben volt. És odaállt az édesanyja elé ez a lány, és azt mondta, és te tudod, hogy Jézus érted is meghalt a kereszten? Kamaraszínház, 50-60 ember, és a nézőtéren ülőknek a fele, ahogy mondja az atya, az előadó társa, nevetni kezdett. Nem volt semmi gúnyos és bántó a darabban, ahogy elmondta. Egyszerűen ez a kérdés elhangzott, Isten, nem tudod hinni azt, hogy Jézus érted is meghalt a kereszten? És döbbenetes a hatás, nézőtéren ülőknek a fele nevetni kezd. Érdemes egy picit elgondolkodni ezen. Még egyszer mondom, semmi bántó gúnyos nem volt ebben. Ha csak magunkat akarnánk megvédeni, akkor azt mondhatnánk, ennyi, ilyen időket élünk. Na de nem ez a cél. Ezzel megfosztjuk magunkat a megértésnek a lehetőségétől. Attól, hogy miért nevet a hallgatóság fel egy ilyen mondaton, Jézus érted is meghalt a kereszten. Ugye ez a mondat a keresztény ember számára a legmegszenteltebb, a legfontosabb mondat, amit mondhatunk, és mégis a nevetség tárgya. valójában az izgalmas az, az, hogy rájöjjünk, hogy ezzel a mondattal miért nem érjük el azt, amit szeretnénk elérni vele, amikor ezt kimondjuk. Talán rájövünk arra, hogy nincs meg ennek a mondatnak az a feltétele a társadalomban, a közegben, ami régen megvolt is, amikor ez a mondat ült, amikor ez a mondat hatott, amikor ez a mondat célba talált, szívbe talált, belehasított, és valami új lendületet, irányt adott az ember életének. És többenetes erre rájönni, hogy mi néha úgy beszélünk, és ez alatt értem a papokat, hogy önkritikával fogalmazva néha úgy beszélünk, hogy feltételezzük, hogy a hallgatóság számára az egyértelmű, hogy ez így van, pedig a közeg változik és változott. Kommunikációnak egyik fontos alapszabálya, hogy a kommunikációnak a tartalmát a befogadó fél határozza meg. Én csak azt tudom elmondani, amit a másik befogad. Mondhatok többet ebben az előadásban is, de nem lesz több a hozadék, csak annyi, amennyit a hallgatóság befogad. Ilyen értelemben nagyon fel van a léc, hogyha végignézek a csapaton, mert vannak fiatalok, régebb óta fiatalok, akik teológiával foglalkoztak, akik profik, akik nap mint nap ezt művelik, aztán vannak olyanok, akik kicsit kezdőbbek, vagy nem ugyanazon a vonalon állnak. Szóval ez olyan, mint amikor számjegyeket rajzolunk és deriválunk, összeadunk kis számokat és függvénytáblát is használunk mindjárt. Komoly ez a fajta kihívás. És persze Jézusról beszélni egyébként vállalta népszerűtlen dolog ma, mert hogy hát mondjuk ezzel úgy nem szoktak emberek címoldalra kerülni. Jézusról beszélni, azt is mondhatnánk, hát 2000 év óta erről beszél a kereszténység, mi újat lehet mondani. Ilyen értelemben csalódás lesz az előadás, mert újat semmiképpen nem fogok mondani. Azt a Jézus képet igyekszem közvetíteni, ami bennem él. Figyelem Jézust, ha nézem az evangéliumokban, akkor azt látom, hogy hallatlan nyugalommal készül a nyilvános működésére. 30 év csönd. Amiről nem sokat tudunk az evangéliumi beszámolóból. Mi is történt abban a 30 évben? Ugye a 3 éves nyilvános működés, azt jól tudjuk meg, még a gyermekség történetet is. Jézus 30 éves csendből lép elő. Nem igényli, hanem megalapozza a tekintélyét. Nem fél attól, hogy lekési az életet, vagy a legújabb római divatot, mert nem siet, úgy látjuk, hát 30 év csendben, egy kicsi Názáretben. Nem utánoz senkit. Idézi az Ószövetséget, de nem utánoz senkit, eredetit, elrejtett kincset hoz. Ami különb a világ minden kincsénél, vagy szemétjénél, attól függ, hogy nézzük. Betlehemtől Golgotáig töretlen az életem. Nem kapkod. Utólag nem kell javítani, nem kell hozzá hibajegyzék, értelmezés, interpretáció, hogy azt akarta mondani. Tökéletesen beszéli a kortársaknak a nyelvét, és célba talál, amit mond. Úgy népszerű, hogy nem középszerű. Eledele az volt, hogy az Atya akaratát tegyem, és inkább Jézusnak a vére hullott, mint egy I betű, a törvényből, vagy egy bárány a nyájból. Az előző előadásban Jézus személye kapcsán igyekeztem bemutatni azt, hogy milyen rövid idő alatt lázba hozta egész Izraelt. Megtanított látni, hogy a világ az nem olyan unalmas, az ég az nem olyan távoli, mint amennyire látszik. Körülötte minden üzenetet hordozott a gesztus, a amit mondott, ahogy mondtam, a viselkedése, és soha nem tanult retorikát, nem volt szakmódszertana, milyen fontosak ezek. Aztán nem volt szakkönyvtára sem, internetesen, nem is gyakorlatozott, sőt, nem is kötelezett senkit. Egyetlen titka volt, hogy Isten fia, aki értünk emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Miattunk, értünk és helyettünk élt, és adta magát. Jézusnak a történelmi cselekvésében valójában két nagyon fontos üzenet mutatkozik meg. Az egyik üzenet az az, hogy megvilágítja számunkra Istennek a lényegét. Végül is Jézus Krisztus az Atya Istennek a transzparense volna. Aki lát engem, látja az Atyát. Végül is az csodálja meg bennem az apostoli egyház, hogy milyen nagyszerű az Isten. A másik fontos dolog pedig, ami kiolvasható Jézus történelmi cselekvéséből, az, hogy megmutatja azt, hogy mit is gondol, mit álmodott az Isten az emberről. Mi az embernek a rendeltetése. Vagyis Jézusnak minden mondata, minden cselekvése, lélegzetvétele egyszerre volt a legmélyebb teológia és a legnagyszerűbb antropológia. Jézus Krisztus a kereszten, majd fogjuk látni, mert leginkább erről fogok beszélni ma, mint Jézus művéről, máig ható művéről, a kereszten a bűnösök helyére lép. Előre bocsátom azt, hogy lehet, hogy úgy fog tűnni most a mondandom, hogy mintha átsiklanék Jézus ige hirdetési, a Isten országáról, a hegyi beszédről szóló fontos történéseken, példázatokon és jelszerű tetteken, de nem ez történik valójában, egyrészt időhiány is van, másrészt pedig arról van szó, hogy hát a keresztben nyer Jézus minden tette, cselekvése, csodája, mondandója, ott nyer a kereszten értelmet. Jézus egész tanítása, mindabban, amit kimond, ígér és követel, csak egész életének a kereszt felé irányulásából válik érthetővé, mondja Hans von Balthasar. Ha figyelembe vesszük az új szövetségnek azokat az állításait, mely szerint Jézus a barátaiért, sokakért, sőt, mindenkiért halt meg, akkor rájövünk, hogy Jézus tényleg és egészen másokért élt. Ezt úgy mondja, teológiai pro-existens volt, másokért élő. És igazában őt utánozza egy édesanyja, amikor áldozatot hoz gyermekért, vagy bárki, amikor egy beteget gondoz, amikor valaki időt, figyelmet, energiát szán a másikra. Mai estén igazából 5 állításról szeretnék röviden beszélni, és akkor utána nyári szünet lesz. Az egyik, hogy Isten azért testesült meg Jézusban, hogy megváltson minket. Röviden úgy mondjuk ezt, hogy a megtestesülés célja a megváltás. Másik, ez egy nagyon vitatott mondat sokszor a protestáns és katolikus párbeszédben, hogy Krisztus az első és a fő közvetítő Isten és az emberek között. Harmadik nagy állítás, Krisztus a kereszten a legtökéletesebb áldozatot mutatta be. Negyedik, Jézus Krisztus elégtételt adott az Atyának a bűneinkért. Ötödik, kiérdemelte Jézus áldozatával a természet feletti rend helyreállítását és saját felmagasztalását. Itt, amiket most elmondtam, ez az 5 mondat, ez az 5 állítás most picit ilyen sűrű dolognak tűnik teológiának, ezt szeretném egy kicsit apró pénzre váltani, gyakorlatilag, hogy is mondjam, népszerűsített teológia műfajban bemutatni. Ez az 5 mondat mind Jézus Krisztusnak a megváltó művéről szól, erre ő vállalkozott, amikor közénk jött, emberi testet vett föl. Az első állítás az Jézus Krisztusnak a művéről szól. Ugye nagyon nehéz ilyen kifejezéseket keresni, amivel le lehetne írni, hogy mi is ez a megváltás, mit értünk egész pontosan alatta. Mert hogy először a ilyenek jutnak eszünkbe, hogy a rabszolga, akit megvált valaki pénzért, vagy egy szolgaságból valakit kiszabadítani, mondjuk ez Izrael történetében, a Válaszok nép történetében egyáltalán nem voltak olyan idegen fogalmak, ezek a, amik a megváltás gondolatához kötődtek. Nekünk egy kicsit jobban meg kell ezt magyarázni. De azért azt értjük, hogy meg lehet pénzért váltani valakit a büntetéstől. Ezt azért tudjuk értelmezni. A teológiában a megváltásnak azonban van egy kicsit sokkal mélyebb értelme. Remélem ez is majd kiderül. A Szentírás, ha nézzük, akkor úgy jövünk rá erre, hogy mi is a megváltás, hogy először elkezdünk azon gondolkodni, hogy mi nem az. Ez nagyon egyszerű gondolkodás. Mert így rajzolódik ki, vagy így lesz kontúra a megváltásnak. Mire gondolok? Megváltás nélküli emberiségnek az állapotát a Szentírás ilyen szavakkal fejezi ki, ezeket a Bibliából vettem: veszedelem, sanyarúság, gyötrelem, szomjúság, éjség, sötétség, halál árnyéka, vakság, eltévedés, elítéltetés, átok, ellenségeskedés, Isten haragja, halál. Még lehetne sorolni, hozzámban teljesség igénye nélkül mondom ezt. Próbáltam ezzel párhuzamosan összeszedni azt is, hogy mik lehetnek a Biblia szavai a megváltás szinonimájaként. Ahhoz ilyeneket gyűjtöttem, mert szabadító, gyógyító, nyugalom, ételital, nyilván az éjség, szomjúság ellentetje, út, igazság, élet, pásztor, kiengesztelő, feltámadás és élet. A megváltás alatt azt érti a keresztény világ, hogy Jézus Krisztus a bűntől megszabadította az emberiséget. Objektív értelemben minden embert megszabadított. Ezt úgy lehetne mondani, hogy az is, aki megtud róla, az is megváltott világban él. Megváltott ember. Na de az, hogy a megváltás művének a gyümölcseit, hogy az előnyeit élvezze, az már csak annak adatik meg, aki erre a megváltásra, mint Isten felhívására válaszolt. Hogyha transformálom a teológiát, úgy lehetne ezt mondani, hogy Isten előfinanszírozott. Ez a megváltás az objektív értelemben. És nekünk meg fel kell hozzá nőni, értékelni kell, válaszolni kell rá. Akkor leszünk valóban minden és teljes értelemben megváltott világban, megváltott emberek. Néhány héttel ezelőtt, húsvétkor, azt énekeltük, most nem énekelném ezt el, mert megkímélném ettől a hallgatóságot, a húsvét vigiliáján. Valóban méltó, hogy a láthatatlan, mindenható Atyaisten és egyszülött fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a szív és a lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. Ő lerúgta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott. És az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán. Ugye amikor azt mondtam, hogy Jézusban volt kézzelfogható Isten nekünk szóló szeretete, akkor erre utaltam, hogy a keresztre feszített Krisztusból érti meg a világ, hogy nem hagyja magára a bűnbe esett embert az Isten. Amit a latin így mond, hogy pro nobis, ehhez társulnak a nagy fogalmak, hogy mi értünk, volt az áldozat, értünk történt az engesztelés, a váltságdíj, a győzelem, a halál, vagyis a mi üdvösségünkért. Ezt nagyon sokféleképpen magyarázták a teológia történetében. Egyházatyáktól a zsinatokon résztvevő magyarázókig, aztán a protestánsokig. A büntetés helyettesítő elszenvedése, mondta Luther Márton, és igaz. Egyúttal Isten kiengesztelő szeretetének jele és eszköze a kereszt, mondta Aquinói Szent Tamás. új és megváltozott körülmények között bárki bármilyen oldalon mondta, ugyanazt mondta, két igazságot hangsúlyozva, hogy Krisztus hozta az áldozatot, értünk az üdvösségünkért, és hogy ez mindenkor, minden emberét érint. Így elgondolkodtam, hogy a megváltásnak mi is az igazi gyümölcse, majd a hatásait nem sokára megnézzük, de az igazi gyümölcse, amit mégiscsak hát ki kell mondani, mert ettől izgalmas a megváltás, hogy most miért jó nekünk a megváltás. Hát azért, mert hogy az az üdvösséget adja az embernek. Az üdvösség pedig mindaz, amit jónak, igaznak, szépnek, szentnek tapasztalunk, az végtelenül, elveszíthetetlenül. Ez a gyümölcse, ez az ajándék, ez a következménye, hogy a végkifutása, a célja a megváltásnak, hogy ebben részesüljön. Nálam okosabban a magyar katolikus lexikon így írja az üdvösség szót, így magyarázza. A héber Bibliában a Yesha, Yeshua annyit jelent tágossá tenni, megszabadítani, megmenteni. Görög fordításban már gyógyulást is jelent, megőrzést. Az üdvösségnek láthatjuk a teológiai történeti árnyalatait, de mégiscsak ez a lényeg, hogy minden emberi vágyakozás, ami igaz, jó, szép és szent, az a felső fokon történik, amire egy ember vágyik, igaz vágyakról beszélek. Sajnos nem lehet azt állítani, hogy a megváltással elérkezett volna számunkra a bűnöktől mentes korszak az emberiségnek, mert hogy a megváltás óta is van bűn. Persze izgalmas végig gondolni, ha egyszer tényleg igazán megértjük azt, hogy mi is a megváltás, mindjárt majd próbálom elmondani, milyen hatásai vannak, és ezt föl fogjuk értékeljük, akkor utána olyan fura, hogy mégiscsak aztán jön a bűn, ugye, amit megelőz a kísértés, és a kísértést úgy küzdjük le, hogy elkövetjük a bűnt. Szent Ágoston így fogalmaz, Isten, aki megteremtett téged beleegyezésed nélkül, nem fog üdvözíteni téged beleegyezésed nélkül. A megváltásnak két oldala van, egyfelől befejezett tény Isten oldaláról nézve, az ember oldaláról nézve, pedig még nagyon is dinamikus, mert ahogy mondtam, Isten előfinanszírozott, és most növünk föl hozzá, most értjük meg, most akarunk válaszolni. Na nézzük a megváltás hatásait. Először is hát azért is fontos ezt látni, hogy miért jó a megváltás, hogy mi történik a megváltásban. Első fontos hatása, hogy megszabadít a bűntől, az áteredő bűntől. Korábban volt már egy előadás sorozatom a kezdetekről, és ott az első bűnről, az eredeti bűnről, és annak a következményéről, az áteredő bűnről már hosszasan beszéltem, úgyhogy most erről nem szólok. De ettől is, ami az ember természetének a bűne, az áteredő bűn, ettől is megszabadít az, a megváltás és az összes személyes bűnünktől. Sőt, minden bűn következményétől, az örök haláltól való szabadulásnak a lehetőségét is megadja. De ha tovább megyünk, akkor érdemszerzésre ad lehetőséget, majd elmondom kicsit később, ez a fura szó mit jelent. Nem akarok ilyen szómágiát űzni, úgyhogy majd magamat is figyelmeztetem, hogy ezeket majd rendre fordítsam. Aztán a sátán emberek fölötti befolyását, uralmát megtöri a megváltás. A törvény a zsidó előírások alól felszabadulást hozza, kiengesztelődést Istennel, egymással és önmagunkkal. Milyen nehéz ez? Ugye még az megy, hogy ha valakit megbántunk, tőle bocsánatot kérünk, de mennyivel nehezebb az, amikor már magunknak kell megbocsátani. És milyen nehezen tesszük ezt meg sokszor. Persze tudjuk valahol a szívünk mélyén, ha Isten megbocsát, akkor miért nem? hogy kik vagyunk mi, hogy akkor mi meg ne tegyük ezt. A katolikus egyház katekizmusa azt mondja az egyházról, hogy a megváltásnak a szolgálója. De Krisztus máigható művéről beszélek a mai előadásban, mert hogy szeretném azt egy kicsit bizonyítani, megmutatni, bemutatni, hogy ez nem egy egyszerű történeti esemény, amit Jézus megtett a kereszten, és néhány szerencsés kortárs ebből aztán profitál, mondjuk ezt az apostol egyháznak, hanem ez ránk is vonatkozik, ebből mi is tudunk profitálni a megváltott világban, mi is megváltott emberek lehetünk. Ha a törleszteni valót visszaadjuk, ha felnövünk a feladathoz, ha megértjük és megháláljuk az Isten kezdeményező gesztusát. A megváltás gyümölcse, ahogy mondtam, az üdvösség, üdvösség viszont nincs az egyházon kívül. Ez egy fura kifejezés, és ez egy második századi egyházatyának a gondolata, hogy egyházon kívül nincs üdvösség, és ezt sokféle módon értették. Hát nem felekezeti módon hangzott el ez annak idején, amikor Szent Ciprianus elmondta, hogy extra ecclesia nulla salus, egyházon kívül nincs üdvösség. Akkor ugye nem volt katolikus, protestáns, ortodox, meg kisegyház, kiskeresztény közösségek, nem voltak, hanem azt jelentette ez a mondat, hogy üdvösségre jutni nem lehet azon közösség nélkül, amit Isten felkínált Jézusban. Ez a közösség pedig az egyházban konkretizálódik. Tehát mindenki, aki üdvösségre jut, az az egyház közbenjárása által, még ha nem is tagja az egyháznak, hú, ez komoly mondat, még ha nem is tagja az egyháznak, akkor is az egyház közbenjárására üdvözül. Jézus közössége, Isten közössége által történik az üdvössége. Vagyis nem az lesz ám, hogy ott meglepődünk, hogy jé, nem csak katolikusok, meg nem csak keresztények vannak az üdvösségben, hanem kiderül, hogy mohamedánok, hinduk, és hát lehetne, sőt, még ateisták is, anonim keresztények, inkább mondani, hogy akik ateista bélyeget kaptak. Tehát nyilván ez nem a bűnös ateizmus, amiről beszélek, hanem az ő tudatlan ateizmus. Ők is mindenki azon közösség imádsága és kegyelmi segítsége, amit majd mondok, hogy miben konkretizálódik az egyház szentsége, egyház liturgikus életén keresztül, ezen eszközön keresztül juthatnak üdvösségre. Na, fékezem magamat, mert mondtam olyan mondatokat, amik nem biztos, hogy kellően érthetőek, úgyhogy ezeket most mindjárt meg is magyarázom. A fontos mondat, második mondata volt ennek az öt tételnek, amit ott egy szuszrat felsoroltam, az Jézus közvetítéséről szól. Ez egy nagyon vitatott kérdés, mert ugye nagyon sokszor kívülállók mondják el rólunk, hogy mit hiszünk, de ez nem így van. Tehát, hogy mi magunk is el tudjuk mondani, hogy mit hiszünk. Szóval mi a katolikusok soha nem mondtuk azt, hogy sok közvetítő van. Mindig is az a hitünknek az alapja, hogy Jézus az első és egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Vagyis, amikor erről beszélek, akkor kicsit a közvetítés fogalmát is előtte szeretném közel hozni az életünkhöz. Ugye közvetítő az, aki két fél között vállal egy közvetítést. Hát nyilván csak azt tud közvetíteni, aki mind a két féllel kapcsolatban van. Mi emberek nem tudunk magunktól közvetíteni, mert mi nem vagyunk istenek. Előző előadásokban elmondtam a kereszténység Jézus személyére vonatkozó tanításában, hogy igazi Isten, valóságos Isten, valóságos ember, ahogy a keresztény hitvallás mondja. Vagyis Jézus, mivel hogy valóságos Isten, ezért mint Isten, isteni természet birtokosa, ezért közvetíteni tud Isten és az ember között is, mert emberi élet, emberi természete is van neki. Mindkettővel kapcsolatban van. Össze tudja kapcsolni Istent és az embereket. Ezért ő az első és az egyetlen közvetítő, mert rajta kívül nincs más, ezért egyetlen, és azért első, mert majd fogjuk látni, hogy Jézus aztán ezt a közvetítést delegálja. De egyébként ez nem ismeretlen, ez már a római jogban is megvolt ez a fogalom, de ebben most azért nem szeretnék belevonódni. A munusnak a fogalma, amikor valakit részeltetünk a mi hatalmunkban. Egyébként az egyházban sem idegen ez a munus docendi, santificandi, regendi, ilyen furcsákat mondjak, a tanítás, aztán a kormányzásnak és a megszentelésnek a hatalmát. Persze, hogy Isten végzi a tanítást, ő tanít, ő kormányoz, ő az, aki megszentel, de részt ad ebben nekünk. Ahogy egy római császár a helytartóinak, a provinciának képviseljék a római birodalomnak a jogait, vagy az akaratát, részt adott, hogy ott a császár nevében bizonyos dolgokban eljárjon, meghatalmaz, hatalmában részesít. Szóval Jézus, amikor első és egyetlen közvetítő, tudni kell azt, hogy ő meghív bennünket, akik az egyházban vagyunk, hogy ebben a közvetítésben segítsünk, de nem azért, mert béna, nem azért, mert nem teljes a műve, nem azért, mert erőtlen, vagy ránk szorulna, hanem azért, mert ez egy méltóság, amire meghív, hogy vándorlásunk társa lesz. Hogy társai legyünk a megváltás művében Jézusnak. Ez egy méltóság. Ez a keresztény ember méltósága. Akár protestáns, akár katolikus, vagy bármilyen megkeresztelt keresztény. De a mi közvetítésünk az nem a saját erőnkből fakad, hanem abból, hogy Jézus adja ezt a lehetőséget nekünk. Így van a papok közvetítése, így van ez, amikor drukkolok érted, katolikus kiadásban imádkozom érted, vagy szorítok neked keresztény verzióban, akkor kicsit közvetítem a kérésedet az ég felé. Na, ez is a közvetítés része, hogy értsük, magunkról beszélünk. A közvetítő fogalma egyébként az Új Szövetségben is már szerepel, számtalan formában Jézus erről szól. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az Atyához, csak általam. De azért ide tartoznak János evangéliumának azok a markáns Jézus képei, amikor azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Mi ez, ha nem közvetítés? A kenyér életet, jövőt, energiát közvetít. A világ világossága fényt közvetít. Melegséget választ. A kapu, a jó pásztor, a feltámadás és az élet, a szőlődő. Timóteushoz írt első levélben pedig egész egyszerűen Pál apostol meg is érti ezt, sőt, nálam sokkal szebben ki is mondja Jézus egyetlen kizárólagos közvetítésének módját, hiszen egy az Isten, és egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Az efezusi levélben Jézus közvetítésének kettős irányát magyarázza ugyanez az apostol. Egyrészt békét teremteni emberek között, másrészt biztosítani a kapcsolatot föld és ég, ember és Isten között. Mint békeszerző a két népet magában egyé, új és új szövetség népét, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette. A keresztény hitnek tehát ez az alapvető tétele, hogy a megtestesülés és a megváltás értünk emberekért, a mi üdvösségünkért történt. Harmadik tétel már csak ezután kettő lesz, és már meg is fejezem egy óra alatt. Hogy Jézus papi tevékenységgel, áldozattal, áldozathozatallal viszi végbe az emberiség megváltását. Megváltást Jézus papi tevékenységgel hajtja végre. Ezt úgy lehetne mondani, hogy a pap meg az áldozat, ezek egymást feltételező fogalmak. A pap az, aki áldozatot mutat be, az áldozat meg papi tevékenység. Az áldozatot talán úgy lehetne megfogalmazni érthető módon, hogy egy érzékelhető, tapintható, kézbe vehető dolognak érzékelhető módon, egy törvényes képviselő által Istennek történő bemutatása az imádás céljából. Így nagyjából ilyen vallástörténeti definíciót adtam, mert hogy ez nem csak a keresztény áldozat bemutatásra igaz, hanem a pogány áldozat bemutatásra is érzékelhető dolognak, érzékelhető módon egy törvényes képviselő által egy istenségnek a tisztelet vagy imádás céljából történő bemutatása. Ugye ennek komoly hagyománya van, hogyha Káin Ábel áldozatától nézzük az Ószövetségnek a égő állat áldozatait, véráldozatokat nézünk, vagy a pogány, római, görög, egyiptomi, babiloni kultúráknak a áldozat bemutatásait nézzük. Próbálok egy ilyen kis vallástörténeti karikát itt gyorsan lekerekezni. Egyrészt, hogy az áldozat az egy érzékelhető dolog, tehát az nem úgy történik, hogy nem látjuk, nem értjük, nem halljuk, nem lehet benne részt venni, hanem érzékelhető dolog. Tehát hat ránk, bele lehet lépni, részt lehet benne venni. Minden áldozat bizonyos ajándék is. Bár ez keresztény olvasatban egy kicsit fura, mert hogy ugye mi azt valljuk, hogy az Isten a világ teremtője, minden dolgot az Istenhez kötünk, akár közvetett vagy közvetlen módon. Vagyis hát olyan nagy vonalon az ember nem tud ajándékozni, mert amit adunk, azt valójában visszaadjuk. Amit ajándékozunk, azt igazából akitől kaptuk, annak visszaadjuk. Időről, nem tudom, megszerzett dolgokról, értékekről legyen szó, amit Istennek adunk, egy művész a tehetségét, egy falu népe a kis pénzét, hogy felújítsa a hitált, a korábban már felépített, de romossá vált templomát. Szóval ezek mind visszaajándékozás, az Isten adta lehetőségeknek, képességeknek, akár talentumoknak, vagy javaknak a visszaadása, vissza juttatása Istennek. Az áldozat bemutatás és az áldozat hozatal az nem ugyanaz. Ugye mi néha szoktuk, amikor így szeretjük mártírként bemutatni magunkat, akkor el szoktuk tudni sorolni azt. Egyébként a magyar virtus erre képes is, hogy bemutassa, hogy mi mennyi áldozatot hoztunk. Itt is a vérünket ontottunk, meg ott is, meg amott is. Egyébként ez így is van, meg tiszteletre méltó eseményei a magyar történelmnek, és nem is kellene ezeket elfedni, csak néha ebbe bele is tudunk keseredni és szomorodni, és néha visszahat ránk a történelmnek ez a reflexe, hogy van bennünk egy ilyen őskeserűség, vagy ilyen panaszkodás, vagy hogy mennyi áldozatot hoztunk. Tehát az áldozat hozatal és az áldozat bemutatás az nem ugyanaz. Amiről most beszélek, ez nem az áldozat hozatal, hanem az áldozat bemutatás. Ugye az áldozat bemutatásnál lényeges az imádás szándéka, különösen a keresztény kultuszban, hogy aki benne részt vesz, azért vesz részt, azért ajándékoz valamit Istennek, ad vissza valamit, amit Istentől kapott amúgy is, mert ezzel imádni akarja az Istent, ez a tiszteletadásnak a legmagasabb foka, imádni akarja vele az Isten. Egy törvényes megbízott által. Értjük, hogy ez a törvényes megbízott a kereszténységben, protestánségnál, a lelkész, katolikusiknál, a felszentelt pap és az ortodoxiában is. A pap tehát közvetítő, Isten és ember között. Ugye, ha nézzük a vallástörténeti hátterét az áldozatnak, akkor ez a legrégibb és legelterjedtebb vallási rítus. És nagyon tiszteletre méltó, hogy az emberiség Isten kereső fele mindig is igyekezett áldozat bemutatása által Isten közelségébe kerülni, Isten kegyeibe keveredni, az ő jó indulatát, irgalmát elnyerni, sőt megszentelődni. Az áldozatban egyszerre kinyilvánul az ember istenkeresése és Isten embert megszentelő tevékenysége. Erről lehetne még hosszasan beszélni, de nem szeretnék kiszaladni az időből. Inkább arról szólnék még, hogy ez az áldozat bemutatás, ez valójában nem csak Isten miatt fontos, hogy neki megadjuk a tiszteletet, vagy a tisztelet legmagasabb formáját, az imádást, hanem akik ebben részt vesznek, azok is közösségé formálódnak. Régi hasonlat a teológiában, úgy szoktuk ezt mondani, hogy van a biciklikerék és azon a küllők, már régen ilyen volt a biciklikerék, mert nyilván ma vannak olyanok, amin ez nincsen, de még régen ilyen volt, hogy volt a küllők és volt egy tengely, és ahogy küllőkről, kívülről a tengely irányába elkezdtünk befele haladni, Isten felé közeledni, egymás felé is közeledtünk. Tehát fontos az áldozat bemutatásnak nem csak a vertikális, hanem horizontális vonala is. Fontos az, hogy lássuk, hogy ez nem csak fölfele, hanem igazából egymás fele is közösséget teremtő tevékenység. Jézus áldozat bemutatása valójában nem úgy történt, hogy valamit tőle függetlent adott, hanem ő önmagát adta. És ez más, mint egy vértanúság. Mert ott a vértanú, a mártír, az valami ideológiáért hitért, a keresztény vértanú Krisztusba vetett hitért adja életét. Jézus pedig szabadon önként adta magát a mi üdvösségünkért. Úgy is mondhatnám, az áldozatok legtökéletesebbje, amelynek a legnagyobb szabadságban kell megtörténnie. Így van értelme. Jézus áldozatára azért volt szükség, mert az emberiség nem tudott kitermelni olyan közvetítőt, aki Isten és ember között tudott volna közvetíteni. Mert más Isten emberről nem tudunk, nincsen. Csak Jézus Krisztus. Egyrészt elég tételez, másrészt egy kiengesztelés is. Harmadrészt úgy is mondhatnám, hogy még plusz ajándékoknak, extra dolgoknak a megszerzése. Negyedik állítás az a legrövidebb egyébként, aminál már csak az ötödik röviden. Elég tételem. Erről a kifejezésről a katolikusoknak a Jónásban adott penitencia jut eszébe leginkább elsőre. Ha picit távolodunk a szűk körtől, akkor az elégtételről eszünkbe jut az, hogy na elégtételt tettem. Ilyen kifejezés is. Akkor valamit én helyre tettem egy általam igaztalannak, igazságtalannak gondolt helyzetet. Az elégtételről azt szoktuk gondolni, hogy pozitív irányba, hogy valami rosszat tettem, akkor azt kijavítom. Kisgyerek összetörte a nászajándékba kapott, 25 évvel korábban nászajándékba kapott zsolnai vázát. Hát nyilván, hogy elégtételt ad, felmos magától, önkéntes elégtételbe kezd. Felmos, cipőt pucol, mosogat. Na jó, persze nem csak a váza miatt, hanem mert el akar menni még valahova. Szóval elégtételadás, ismerjük. Amikor valamely sértésért, jogtalanságért valaki fáradozik, hogy azt helyrehozza. Az ad elégtételt, aki valamely sértésért a sértetnek olyat ajánl fel, amelyet a megsértett jobban szeret, illetve annyira szeret, hogy már nem gondol a sértésre, vagy a megsértődésre. Ezt is ismerjük. Valakit nagyon megbántunk, de utána valami olyan szépet adunk neki, hogy aztán mindent elfelejt. Legalábbis, hogy meg volt sértődve, erre gondoltam. Lényeges az elégtételni, hogy szabadon vállalják. Krisztus nem a saját bűneiért adta ezt az elégtételt, hanem a miénkért. Helyettesítő tehát ez az elégtétel. Neki nem volt bűne, erről beszéltem az előző előadásban. Mások helyett azok helyett adott elégtételt, akik soha nem lettek volna, nem lettünk volna képesek elégtételt adni, mert nem voltunk bűntelenek, és nem vagyunk Isten. A helyettesítő elégtétel is, mint éppen úgy, mint a közvetítés, kapcsolatot feltételez. Az helyettesítő elégtétel is ugyanazt a kapcsolatot feltételezi a megsértett és a sértők között. Isten és az ember között. Kapcsolat van tehát Jézus és az összes ember között, és Jézus és az Isten között is. Személyében kapcsolja össze Isten és a bűnös embert. Jézus, amikor elégtételt ad, a bűnösséget nem vállalta magára, a bűn nem vette magára. Mert hogy a bűn az személyes cselekedet, és ilyen értelemben valakinek a bűn az átruházhatatlan egy másikra. Most lehetne jönni a kollektív bűnösség fogalmával, ez egy más történet. Tehát átruházhatatlan a személyes bűn. Krisztus nem volt bűne, Krisztusnak nem volt bűne, az emberekért hozta meg ezt az helyettesítő elégtételt, amelyet szabadon vállalt. Kinyilvánította, hogy azért jött közénk, hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul sokakért. Az üdvösség kiderült, remélem már itt az elmondottakból, hogy nem automatikus a megváltásnak a gyümölcse. Mert hogy megváltottak vagyunk, ez tény, ez objektív történés. Jézus kereszt halála óta, de hogy a gyümölcsből, az üdvösségből, hogy abba belekóstolhatunk-e, hogy ez a miénk lesz-e, az még nem egy lejátszott meccs. Szent Ágoston újra idézem, megteremtett téged Isten a beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni a te közreműködésed nélkül. Ez az elégtétel adása Jézusnak, nem csak hogy elfedte az Istennek a megsértődését, hanem újabb adományokat szerzett ezzel Jézus az Atyától, a megsértettől. És ez szól az érdemszerzésről, az érdemekről. Krisztus kiérdemelt számunkra ajándékokat az utolsó 5. mondatról. Ugyanaz a mű, ugyanarról beszélek, Krisztus egyetlen művéről, a keresztről, egyszerre elégtételadás, és egyszerre érdemeknek a megszerzése. Eleget tesz a követelménynek, és egyben érdem, amennyiben jutalomban részesül általa az emberiség, a megváltottak csapata. Az emberek Krisztus megváltó, érdemszerző műve nélkül mi nem kaptunk volna megváltást. Lehet, hogy a bűntől megszabadultunk volna, a pusztán attól, hogy a megváltás műve az megszabadít a bűntől, de ha nem szerez Jézus Krisztus a megváltó halálával érdemeket, jobb címeket arra, hogy külön ajándékokat, adományokat, üdvösségre jutást kapjunk, akkor csak olyan távolról nézni, milyen szép cél ez, mint amikor sóvárunk valami elérhetetlen dolog felé, amit nem érünk fel sem anyagilag, sem időben, sem szabadságon. Jézus társunk lett. Láthattuk ezt a ő közvetítéséből és áldozathozatalából, amelyet a mi örömünkre, a mi boldogságunkra hozott. Az, hogy valaki társa lehet az Istennek, ez nem munka, ez nem feladat, hanem inkább úgy mondanám, hogy küldetés, vagy picit szebben méltóság. Ha nézzük a Jézus meg a tanítványait, amikor meghívogatta őket, akkor nem úgy működött, mint egy fejvadász. Nem azzal a technikával hívtam, meg hát nem a módszer és a kritériumok azok nem ugyanazok voltak, mint ma egy fejvadász cégnél. Teljesen más szempontok motiválták Jézus. Ő emberhalászokat hív, mert társakat akar. Ő nem kevés pénzt és sok munkát kívánt, kicsikarni, vagy ami egy fejvadászéget mozgat, hogy neki az ne kerüljön sok pénzben, de lehetőleg mindenből le lehessen húzni róla, akit behárulsz, hanem életet kért, és üdvösséget ad cserében. Ugye ez érdekli ám az apostolokat, mi lesz a mi jutalmunk, ha követünk téged. És hát ez az üdvösség a jutalom. Vagyis kiderül, hogy nem idénymunkásokat toboroz Jézus Krisztus, amikor meghív, nem munkaszolgálatosokat, közmunkásokat hív, hanem társokat. Ezt látjuk az evangéliumban a bentlakásos formában 3 évig, éjjel-nappal ment ez a Mester Húzus. Jelenlétet várt tőlük Jézus. És ez az egyház, amit Jézus létrehoz a kereszt halálával, ez a Jézus műve, ez a Krisztus műve, az ő jelenléti módja köztünk itt és most. Az ő művének a folytatása, a tovább élő Isten, köztünk élő Isten. Az egyházban is egységben van a fő a lábbal, a test a fejjel, az erős a gyengével, hogy meghasonlás ne támadjon. Ezt, akik mindig meg akarják újítani az egyházat, mindig tudatosítaniuk kell, hogy sokszor ez a test, az egyház időnként tetsz halállal, bénultsággal küszködik, de tudni kell azt, hogy a működés garantált, pontosan azért, mert az Isten jelenléti módja az egyház, az ő művének a folytatása. És ez leginkább a katolikus liturgiában, a szentmisében kézzelfogható, amikor nem egy múltat idézünk meg, nem is valami teljesen újat akarunk adni, nem valami régi utolsó vacsora történetet elevenítünk fel, hanem Jézusnak az egyetlen műve, áldozata, kereszt áldozata lesz elérhető, vagyis kortársai leszünk Jézusnak egy liturgiában. Persze ez akkor történik, hogyha jelen vagyunk. Krisztusnak az egyetlen áldozatát nem újrázza meg a katolikus egyház a szentmisével, nem is tolja meg, nem tesz hozzá, nem javított kiadásai a szentmiség, hanem Jézus egyetlen áldozatának a megújítása és aktualizálása. Ez történik ezen a földi színpadon, hogy az Isten föllépés vándorlásunk, életünk társa lesz. Városunk szülöttje, így ír, virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Imádkozik az imádlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Megköszönöm a figyelmet. Ha esetleg lenne kérdés, vagy valami, amit nem világosan mondtam el, és kiigazítása, az én mondandóm az kiigazításra szorul, akkor azokra szívesen válaszolok, vagy hozzá, szeretne valaki valamit tenni. Ha elvenni akar belőle, akkor vele veszekedni fogok, mert nem engedem, de ilyet is szabad. Ez a forrásokat vetítettem ki, mert hogy nem akarok olyan színben tetszelegni, mint hogy ezt én találtam volna föl. Egyrészt a 2000 éves keresztény hagyomány alapján mondtam ezt, illetve József Ratzinger, 16. Benedek pápának a Názereti Jézus 3 kötetes könyvét használtam. Egy ciszterci magyar szerzetes, aki az Egyesült Államokban él és publikál, Jézus Krisztusról szóló könyvét. Aztán egy német teológusnak, Gerhard Ludwig Müllernek a dogmatikáját. Aztán Walter Kaspernek egy Jézusról szóló művét. És most mutatom a legnehezebben vállalhatót a protestánsokkal való párbeszédben. A Dominus Jézus hittani kongregációnak egy 2000-es nyilatkozatát Jézus Krisztus és az egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról szóló megnyilatkozását. Hát ebből akkor azt gondolom, hogy mindenki így gondolkodik, mint én. Vagy elgondolkodtatásra indított bennünket, amit hallottunk, és akkor majd apró pénzre váltjuk. Akkor is mondok valamit, hogy elérhető vagyok itt az egyetemen, vagy a szakkollégiumban, ahol egyébként az új tanévre lehet jelentkezni, itt teszünk ki brosúrákat, mert akik egyetemi tanulmányokat folytatnak a szeptembertől, de azokat is várjuk, akik nem látogatóban, de lakni azokat várjuk, akik szeptembertől itt tanulnak majd Szombathelyen. Ha van ilyen ismerős rokon, unokatestvér, unoka, gyermek, stb., akkor szóljanak nekik.
Az Atya már megköszönte az önök érdeklődését és figyelmét. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében megköszönhetem az ő három előadásból álló sorozatát, és csak remélni megjük, hogy az összehez voltak ki. Új témákkal, új estékkel, hasonló érdeklődéssel.
Összejövünk újra.
És ahogy már említette, hogy most egy kis nyári szünetre távozunk, ehhez szeretnék én útravaló mindannyiunknak Pilinszky János gondolatát közvetíteni. Jézus követése. Jézus a legszelídebb lény volt, aki élt köztünk valaha is. Követeli azt, hogy ne csináljunk rosszat. Soha. Nagyon kevés dolgot kíván az embertől, de ezt folyamatosan. Azt mondja, hogy egy megtért bűnös többet ér, mint két igaz. Jézus tanításának legügyetlenebb gyakorlata is hihetetlen eredményekkel jár. Ezért vagyok én hívő. Ezért lehetek hívő. Kívül és belül békére van szükségünk. Békére. Szép nyarat kívánok mindenkinek.